von der Leyen, európai bizottsági elnökhöz, és magazinunk harmadik helyszíne Bukarest, ahol benyújtották a bizalmatlansági indítványt az Ilja Bolozsán vezette kormány ellen. Végül ismét Washington, ahol egymás után tűnnek el a tudósok az amerikai NASA-ból. A Fehérház vizsgálatot rendelt el, tartsanak tehát velünk, érdekes adásnak ígérkezik.
Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban. Sportvilág.
Köszöntöm Önöket, Hajósi Bence nevében is, Virányi Zsolt vagyok. Részletes napi összefoglalom, hogy 22 óra 30 perckor lesz itt a Kossuth Rádióban. Most viszont bekapcsolunk a Nemzeti Sportrádió adásába, hiszen épp hogy csak véget ért az ETUFC DVTK NB1-es meccs a Fizliga 32. fordulójában. Nagy a tét a Győr-Ferencváros versenyfutásában a bajnoki aranyéremért. A két kommentátor Cseszregi Balázs, valamint Orosz Gergő, a stúdióban pedig Bene Ferenc, Balogh Balázs értékel majd.
Pedig a négy gólos vereség ellenére helytállt.
Szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Az Eto tartja az előnyét ezután a mérkőzés után is a tabellán, ugyanis hazai pályán 4-0-ra legyőzte a Diósgyőr együttesét. Mindkét csapatnak azért voltak céljai ezen a mérkőzésen. Az Etónak a bajnoki címért való küzdelem, még a Diósgyőrnek gyakorlatilag a becsülete volt a tét. És ennek ellenére a Diósgyőr az 5. percben helyzetbe került, Macsó lövését azonban Csinger blokkolta. A 25. percben Schön tekert mellé egy zicserből, majd a 32. percben Bumba lövésénél óriásit védett Bánhegyi, de a visszapattanó megtalálta Bembualit, aki eltörte a labdát és fölé lőtt, de hát egy perccel később már vezetett az Eto. Bánáti jobboldali beadása után Schön érkezett és a hosszú alsóba fejelt, gyönyörű szép támadás volt. A 44. percben újra Schön volt a főszereplő, az alapvonalról középre lökte a labdát, megpattant a beadása, 3 méterről pedig érkezett Bembuali és a kapuba fejelt, 2-0. Jól kezdte a második félidőt is az Eto, hiszen a 47. percben már 3-ra növelte előnyét. Bárdos elpasszolta a labdát, ráadásul hátrafelé Bembuali köszönte szépen, rávezette a hátráló Tamás Mákra, majd a balok kezénél érkező Schönhöz passzolt. Schön pedig ezen a mérkőzésen nagyon ritkán hibázott, 3-0. Sőt, a 67. percen jött a 4. Eto gól, egy öngól, bár itt egyelőre még Stefújnak adják. Egy szép támadás végén csinált Stefúj egy lövőcselt a bal lábáról, a jobb lábára került a labda, lőtt. Először Holdan von pattan meg a labda, onnan pedig a fiatal első NB1-es mérkőzését játszó Farkas Ruberről Bánhegyi kapujába. Így aztán 4-0-ra alakult a mérkőzés állása. Mindkét edző nagyon sokat cserélt, jöttek a fiatalok, a további fiatalok, nyugodtan mondhatjuk így. Mindkét oldalon a mérkőzés képesen változott, az Eto élvezte a játékot, helyzeteket alakított ki, de már nem találtak be Bánhegyi kapujába, és a végeredmény azt gondolom megfelel a papírformának. Eto FC DVTK 4-0, ez pedig azt jelenti, hogy az Eto ezután a forduló után is gyakorlatilag biztosan első lesz, hiszen jelen helyzetben 4 pont az előnye a Ferencváros előtt, amely ugye holnap majd a derbin Újpestre látogat, és akár eldőlhet a bajnoki cím sorsa, és amennyiben nem, akkor az Etónak még majd az utolsó fordulóban 2 hét múlva, mert hogy ne feledjék, jövő héten Magyar Kupa döntő lesz, Ferencváros Zalaegerszeg, szóval 2 hét múlva Kisvárdán kell biztosítania a bajnoki címet, hiszen amennyiben holnap a Ferencváros le tudja győzni az Újpestet, akkor az Etónak ahhoz, hogy biztosan bajnok legyen, győzni kell Kisvárdán. Amennyiben nem nyer a Ferencváros holnap, hanem döntetlent játszik, akkor az Etónak az 1 pont is elég lesz Kisvárdán, de amennyiben holnap az Újpest legyőzi a Ferencvárost, akkor ezzel a mai győzelemmel az Eto az 5. bajnoki címét is megszerzi majd holnap. Hogy aztán ez így lesz-e, az majd kiderül. Minden Olasz Gergő és Farkas Bálint hangmérnök nevében búcsúzunk, a szó a stúdióén.
A mikrofonnál pedig Balogh Balázs, és itt van velem Bene Ferenc állandó szakértőnk. Hát ez egy sima hazai győzelem volt, de azt hiszem nem is számítottunk másra. De meg kell, hogy mondjam őszintén, azért nem irigyeltem a diósgyőri fiatalokat. Igaz, kaptak lehetőséget, de hát azért nagyon-nagyon valószínű volt, hogy egy nagyobb verést fognak kapni a mai napon. Igen, alapjában nem úgy indult a mérkőzés, hogy nagy különbségű hazai győzelem születik. A DVTK nagyon szervezetten és nagyon lelkesen odaadóan védekezett. Nem nagyon került gólhelyzetbe az Eto az első 20-25 percben. Viszont azért érezni lehetett, hogyha folyamatosan tempót diktál és egy sebességfokozattal feljebb kapcsol, akkor előbb-utóbb hibára tudja késztetni a DVTK-t. Mégpedig azért, mert a Diós Györgynek a támadójátékáról gyakorlatilag nem nagyon beszélhettünk. Egy-egy kósza gyors kontra támadás volt, de azért ne felejtsük el, hogy a Csinger-Kripics belsővédő páros talán a legjobb formában lévő páros az NB1-ben, és nagyon jól működnek együtt. Itt 4-0-nál, amikor már eldőlt a találkozó, akkor volt Petrásnak egy nagy védése, tehát szépítésre futtatta volna a DVTK részéről, de valójában a mérkőzés folyamán egy percig nem forgott kétségben a hazaiak győzelme.
Persze, hát a Győrnek ugye a kötelezőt meg kellett nyernie, és most várhatja Páholyból, hogy a Ferencváros holnap majd Újpestre látogat, és már akár holnap meg lehet ez a bajnoki cím. Te hogy látod? Én azt gondolom, azért az Újpest azt nem fogja hagyni, hogy a Ferencváros a Megyeri úton nyerjen, és ezzel mondjuk versenyben maradjon a bajnoki címért.
Hát egy biztos, a két csapat pozíciójától függetlenül a derbi az mindig magyarországi legnagyobb labdarúgó eseménye bajnoki szinten, tehát az Újpest akármi is történik, illetve a Ferencváros is mindig extra motivált ezen a mérkőzésen. Most ez a holnapi találkozónak a jelenlegi tabella és maga az a tudat, hogy amennyiben hazai győzelem születik, az Újpest az ősi rivális gyakorlatilag matematikailag a nyakába akaszthatja az ezüstérmet a Ferencvárosnak. Ez egy óriási plusz motivációt adhat. Én úgy gondolom, hogy a szurkolóknak elsősorban, de biztos vagyok benne, hogy az Újpestnél az utóbbi időben 5 vagy 6 vagy akár 7 magyar játékos is pályára lépett, azért ők átérzik a rangadónak az illatát meg a légkörét. A Ferencváros részéről pedig nem csak, hogy derbi van, hanem hatalmas nyomás is nehezedik a játékosokra, hiszen csak a győzelem elfogadható részükre, és csak a győzelem tarthatja életben az aranyreményeket. Amennyiben csak döntetlent játszanak Újpesten, nem tudom elképzelni, hogy ez a Győri Eto, amelyik csapatjátékban is, csapat egységben is, és úgymond csapat kémiában is tökéletesen együttműködik, ez a Győri Eto, nem tudom elképzelni, hogy kikapjunk Kisvárdán.
Játszunk el a gondolattal, ugye ezüstérem, hogyha az Újpest nyer, akkor a Fradi nyakában, de ha nyer a Fradi, akkor ugye egy pont lesz a különbség, 2 hét múlva Kisvárdára utazik majd a Győr együttese, hazai pályán fogadja a Ferencváros majd az Alaegerszeget, és hát azért látva a mai Kisvárdát, amely kikapott Kazincbarcikán, elküldött már 2 légiósát, az utolsó meccsre föl tudja magát szívni a Kisvárda, úgyhogy megnehezítse a Győr dolgát, mert ugye emlékezetes meccs volt, hogy a Győr 2-0-ra vezetett Kisvárdán, aztán kikapott 3-2-re néhány fordulóval ezelőtt.
Igen, minden mérkőzés más, tehát minden idegszállam és minden eredmény, minden statisztika azt mutatja, hogy gyakorlatilag a Kisvárdánál valami komoly probléma lehet a háttérben, akár a klubon belül, akár a játékosok fejében, mert méltatlanul gyengén szerepel a csapat, főleg ahhoz képest, hogy gyakorlatilag másfél-két hónappal ezelőtt még mint dobogóra is esélyes csapat beszélhetünk a Kisvárdáról. Vagy az van, hogy a játékosok bizonytalannak érzik a jövőt, vagy bizonyos játékosok, akár kulcsjátékosok úgymond kivették a szabadságukat, és már fejben a nyárra vagy a következő szezonra gondolnak, viszont egy mérkőzésen bármi előfordulhat. Tehát abban az esetben, hogyha a Győri Etónak győznie kell a bajnoki címhez Kisvárdán, már pedig abban majdnem biztos vagyok, hogy a Ferencváros hazai pályán meg fogja nyerni a találkozót, ha ezen múlik a bajnoki cím az Alegerszeg ellen. Ha egy mérkőzésen múlik, akkor 90%-ra biztosan mondom, hogy a Győri Eto ott is tud nyerni, látva a mai 2 mérkőzését a két csapatnak, de hangsúlyozom, egy mérkőzésen bármi előfordulhat, és a Kisvárda, amennyiben hozzák magukat a játékosok, és sokkal, de sokkal jobb formát mutatnak, mint ma, akkor akár képes lehet legyőzni az Etót, de mondom, erre kevés esélyt látok, mert jelenleg egész más ágban, egész más formában dolgozik a két együttes.
Balogh Balázs beszélgetett a Nemzeti Sportrádióban és itt a Kossuth Rádióban, és Bene Ferenccel, miután az Eto FC Győr maga biztosan 4-0-ra győzött otthon a DVTK ellen, és jelen pillanatban az üldöző, a címvédő Ferencváros előtt 4 pont az Eto előnye, ahogy utaltak rá kollégáim is. Holnap 13:30-tól a Paks Debrecen meccs után, délután 4-től a Megyeri úton Újpest FC Ferencváros derbit rendeznek a Fizligában. Ha az Újpest legyőzi a címvédő Ferencvárost, akkor 2013 után újra bajnok lehet a Győri Eto. Ami a Fizliga 32. fordulóját illeti, szintén 2-0-es első félidő után a Kazincbarcika 2-1-re győzött a Kisvárda ellen Miskolcon. Hogy mi történt a Hungária körúton, az MTK Nyíregyháza mérkőzésen, az Katona László foglalja össze.
Döntetlennel búcsúzott a Hungária körúttól Németh Krisztián, MTK Nyíregyháza 1-1. A második percben a fővárosi védők ügyetlenkedése után a Szabolcsi Tiáni elé pattant a labda, aki 5 méterről zicserben hegyi belőtt. A 18. percben Jovanov jobboldali centerezése után Tiáni próbált ollózni, Kvasina elé került a labda, aki aztán az ötös sarkáról mellé lőtt. Ezután jöttek a kapufák, a 23. percben ismét Jovanov adott be középre, Tiáni 5 méterről a jobboldali kapufára bólintott. Fél óra játék után átrop passzolt keresztbe a 16-oson belül, Molnár Ádin 6 méterről jobbról a jobb kapufára gurított. Ma játszotta utolsó mérkőzését az új Hidegkúti Nándor stadionban az MTK támadója Németh Krisztián. A korábbi válogatott labdarúgó ma csapatkapitányként erősítette a fővárosiakat. Az 53. percben az ünnepelt adott gólpassz 20 méterre a kaputól indított, ugyanis Német, aki épp a másik németet, Hunort ugratta ki a 16-oson belül, ő pedig a kapu bal sarkába gurított Dala mellett. A 62. percben Jovanov sokadik remek beadása után Tiáni ismét fejelt, a bal sarokba tartó erős bólintást hegyi vészte. A 82. percben Horváth beadása után Németh Krisztián a földre fejelte a labdát, ami onnan a felső lécre pattant. A korábbi válogatott csatár 155 mérkőzésre lépett pályára az MTK-ban, 57 gól mellett 37 gólpasszt ért el, az idény végén visszavonul. A 89. percben jött a slusszpoén, Beriásvili buktatta a büntetőterületen belül Temesvárit, Tiáni a 11-est a jobb sarokba lőtte. Az utolsó pillanatokban megúszta a tűzijátékot az MTK. Így a 32. fordulóban MTK Nyíregyháza 1-1.
Az idény végén visszavonuló Németh Krisztiánt majd 22 óra 30 perctől hallgathatják meg itt a Kossuth Rádióban, szintén a Sportvilágban. Most következzen a Nyíregyháza edzője. Az 1-1-es mérkőzés után Bódog Tamást Demjén Balázs kérdezte.
Abszolút megérdemelt egy pont, sőt, inkább csalódottak vagyunk, mert több lehetőségünk volt, vagy tudom, az első félidőben el lehetett volna dönteni a mérkőzés, de hát az MTK jó erőkből áll, jó játékosokból áll. Itt szeretném kiemelni, hogy a stábunk nevébe gratulálok a Némónak, és tényleg szenzációs pályafutása volt, úgyhogy további életéhez sok sikert és egészséget. Amellett a játékunk úgy gondolom másik fél időben volt egy olyan fázis, amikor nem voltunk teljesen élesek, akkor az MTK, persze jó játékosok az MTK, úgyhogy akkor jól játszottak, volt lehetőségük is, de hál' Istennek visszajöttünk, és ez a csapatnak az erejét mutatja, így ahogy kérdezte, tudod, hogy idegenben esetleg ez nem működött úgy, nem elfelejteni azért, hogy tényleg jó csapatokkal játszottál idegenben, ide tartozik az MTK is, úgyhogy mindenképpen egy jó eredmény ez az egy pont, lehetett volna több is, de így alakult.
Esetre egy újabb veretlen meccset tudhat így maga mögött a csapat, amelyben az ebbe kapott gól után komoly szerkezetváltás is történt. Pontosan mi kellett változni ott a 60. perc környékén, és az utolsó fél órában hogyan sikerült visszajönni és kiegyenlíteni végül?
Hát a végén csatárt vittünk még be a középpályás helyet, 4-4-2 helyett 4-3-3-at játszottunk, ami hál' Istennek. Nem azt mondom, hogy teljesen bevált, mert végül is a Temesvári egy belső védő alakította ki a 11-es szituációt, aki a végén előre ment, pont egy perccel előtte zavartuk előre, hogy keltsen egy kis káoszt az ellenfél 16-osán belül, megtette, amit kellett, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az, amit elterveztünk, az ült, elégedettek lehetünk, egy pont az nem olyan rossz.
Az utolsó mérkőzésen sok feltétel adott ahhoz, hogy győzelemmel zárja ezt a sikeresnek mondható szezont a Nyíregyháza. Mi kell majd ehhez, hogyan lehet készülni erre a záró találkozóra?
Én úgy gondolom, hogy ennek a csapatnak van egy olyan mentalitása és hozzáállása, ami végigvisz minket az egész idénybe, és biztos vagyok benne, hogy komolyan fogjuk venni ezt a mérkőzést, mert tényleg így, hogy mondod, úgy lehet egy szezon szépen lezárni, hogyha győz a csapat, és kerek a történet, úgyhogy bízok benne, hogy sok nézővel, jó mérkőzéssel tudjuk ezt az évet lezárni.
A már bajnok Bayern München hazai pályán a 100. percben esett öngóllal mentette 3-3-as döntetlenre a sereghajtó Heidenheim elleni mérkőzését a német labdarúgó bajnokságban. Angliában, szintén az élvonalban Arsenal Fulham 3-0. Győr Debrecen döntő lesz a női kézilabda magyar kupában, miután Tatabányán az elődöntőben a győriek simán 32-28-ra legyőzték a címvédő Ferencvárost. A mérkőzésről mindjárt következik egy interjú, de elmondom, hogy a másik elődöntőben Debrecen Mosonmagyaróvár 28-23. A Ferencváros két gólos hátrányban volt a Győr ellen a szünetben. A meccs után Szabó Szilvia kérdezte a második félidőben bravúra halmozó válogatott kapust a győriek játékosát, Szemerei Zsófiát.
Ez a meccs úgy fog bevonulni a történelem könyvekbe, hogy volt egy első félidő, majd a második félidő elején bejött Szemerei Zsófi, védett 4-4-et, ha jól emlékszem, és azzal gyakorlatilag olyan különbséget tettetek a két csapat közé, ami el is döntötte. Mennyire nehéz ilyenkor, mennyire fontos, hogy te úgy állj be, amikor szólítanak, hogy mostantól te jössz, hogy ott legyél és 100%-ot nyújts.
Igazából a félidőben, amikor melegítettem, egy kicsit próbáltam lenyugtatni magam, tudtam, hogy szükség lesz rám, viszont amint éreztem a társaktól a löketet is, hogy bíznak bennem, onnantól kezdve tényleg, ahogy elhangzott az első sípszó a másik félidő elején, onnantól kezdve én is megnyugodtam, és tudtam, hogy csak tennem kell a dolgomat. Mindemellett azért tényleg meg szeretném jegyezni, hogy a védekezés óriásit működött ma előttem, megint óriásit küzdöttek, úgyhogy nagyon büszke vagyok a lányokra.
Én mindig az a kérdés, hogy a BL sorozat menetel és mennyit vesz ki belőletek, de ezt a mai Győrt látva fizikálisan, mentálisan, fegyelmezettségben abszolút a toppon vagytok.
Igen, szerintem a Perék nagyon jól érzik azt, hogy mikor kell egy kicsit rárakni, mikor kell egy kicsit több pihenőidőt adni. Ezt a héten is igazából nagyon jól érezték, és nagyon jól menedzselték. Most tényleg az lesz a hangsúly, minél hamarabb visszamenni a hotelba, és a regenerálódás.
Ugye most már minden trófea ott van a vitrénben, de mennyire volt nektek motiváló az, hogy a Fradit megfosszátok a Magyar Kupa győzelemtől, ugye sorozatban már többedik alkalommal elhódították ők a trófeát?
Természetesen azért tisztában voltunk, hogy mik a céljaink, és nem csak az, hogy mindent megnyerni az idejében, amiben indultunk, hanem az, hogy visszavágjunk a Fradinak, és úgymond ne tudják ezt a kupát hazavinni. Természetesen ehhez még a holnapi nap lesz egy mérkőzés. Remélem azért az ellenfél csapata, mert ugye még nem tudjuk, hogy melyik csapat lesz, minél jobban le fogják fárasztani egymást, és hát ha lesz egy kis előnyünk így, hogy mi játszottuk az első mérkőzést. Regenerálódás szempontjából.
Mindegy, hogy ki lesz az ellenfél holnap?
Szerintem, ha ezzel a fajta tűzzel és tényleg betartjuk a szabályokat, amiket az elmúlt hetekben tényleg nagyon jól menedzseltünk, nagyon jó munkát végeztünk, hogyha ezt fogjuk holnap is a pályára hozni, akkor szerintem nem lehet kérdés, és én nagyon bízok a lányokban.
Tehát holnap Ferencváros Mosonmagyaróvár bronzmeccs és Győr Debrecen döntőt rendeznek Tatabányán a női kézilabda Magyar Kupában. A női kosárlabda bajnokság döntőjének második mérkőzésén Miskolcon a DVTK, az NK Pécs csapatát fogadta Tóth Béla összefoglalója.
Bravúros teljesítménnyel Miskolcon is győzött, és a bajnoki döntőt kedden akár le is zárhatja a Pécs. Diósgyőr Pécs 60-66. A bajnoki döntő első felvonását 61-53-ra az alapszakasz győztes Pécs nyerte meg szerdán, így pálya előnyét megtartva utazott Miskolcra. Nagyot fordult a világ néhány nap alatt, a szerdai meccsen botrányosan gyengén büntetőző és triplát dobó mecsekaljaiak pont ebben a két játékelemben javultak fel látványosan. 13-ból 11 büntetőt és emellé 6-3-ost dobtak be a pécsiek az első félidőben. A prímet 13 pontjával Török Ágnes vitte. Az első negyedet követően 19-17-re vezetett a vendégcsapat, majd a DVTK egy 8-0-ás futással fordított, de hiába. Studer triplájával a Nagyszünetben 33-29-re a vendég Pécs vezetett. A második félidő legelején előbb Lelik, majd Kányás is bedobott egy hármast, és ezzel 37-37-re egyenlített a DVTK. Ekkor volt Egál, valamint Miklós triplájának köszönhetően egy rövid ideig a Diósgyőr kezében az előny. Innentől fogva viszont végig a Pécs dominált. A záró játék részben Szmail Begovics fontos pillanatokban elhelyezett 1-1-3-ast, és ezzel egyébként egy ízben 9 pontra is elnyúlt ellenfelétől a vendég együttes. 60-51-ről még volt visszaút, a DVTK egyenlített, viszont fordítania már nem sikerült. Az utolsó pillanatokban okosan játszva a Pécs tudott pontokat szerezni, és 66-60-ra nyerve, és a párharcot kedden akár le is zárhatja, mert hogy az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban a Pécs vezet 2-0-ra, folytatás kedden, tehát 18 órától Pécsen. És hogy hogyan látta a mérkőzést állandó szakértőnk Károly Andrea, az most kiderül.
Alapvetően azt vártam, hogy ezt a találkozót magabiztosan behúzza a Diósgyőr, de ez a Pécs, ez áthozta azt az energiát az előző találkozóról, amivel végigjátszották ugye az előző meccset, és gyönyörűen küzdve nem is feltétlenül jó játékkal, de nagyon harcosan, nagyon okosan megpróbálva a Diós Győrnek a méregfogát kihúzni, és mentek előre, egy pillanatig nem adták föl. És számomra nagyon meglepő az, hogy a Diós György mennyire nem találja a fogást ezen a Pécsen, főleg úgy, nem tudom ezt soha eléggé hangsúlyozni, hogy a Pécsből két olyan légiós hiányzik, aki üzembiztosan 30 pontot hoz egy mérkőzésen, és ennek ellenére fel tudnak lépni például egy Török Ági 19 ponttal, és egy olyan gyönyörű meccset. A gyönyörű az talán egy kicsit túlzás, mert nem feltétlenül szép, de hogy a küzdeni tudásból maximálisan jelesre vizsgázik a Pécs.
Dupla annyi lepattanója volt támadásban a Pécsnek, mint a DVTK-nak. Említetted ugye Török Ágnest, aki 19 pontig jutott, abból egyébként 3-3-as, és egyébként is 11 triplát szerzett ezen a mérkőzésen, 25 próbálkozásból a Pécs. Itt nagyon látványosan feljavult a meccsek aljai együttes. Ez minek tudható be, és annak, hogy a lepattanó harcot az említett magas légiós ellenére, ugye Reisingerováról van szó, annak a hiány ellenére a Pécs nyerte.
Azért, mert szerintem sokkal jobban küzdenek, sokkal fókuszáltabbak védekezésben. Támadó oldalon ez nem feltétlenül van így, de védekezésben nagyon fókuszáltak. Abszolút látni, hogy ragaszkodnak az elképzeléseikhez, és ha elváltanak egy 2-2-t, akkor a másik oldalról már érkezik a másik magas, és leváltja a kicsivel ott maradó centert. Ezt nagyon okosan és szépen csinálják, és a Diós Győr egyszerűen ennek nem találja az ellenszerét, pedig szerintem sokkal jobb képességű játékosokból áll a Diós Győr, de harcolni az elmúlt két találkozón a Pécs tudott jobban.
A mérkőzés legeredményesebb diósgyőri játékosa a montenegrói légiós Milica Jovanovic lett 18 pontjával. Még egyszer a végeredmény: a női kosárlabda bajnokság döntőjében DVTK Pécs 60-66, a párharcot 2-0-ra a Pécs vezeti.
Folytatás kedden a női kosárlabda bajnokság döntőjében. Végül jégkorong, mert hogy a magyar férfi válogatott, amely az Elit VB-re készül, majd két hét múlva kezdődik méghozzá Svájcban. A dánoktól ma a magyar csapat 7-4-re kikapott, Majoros Gergely szövetségi kapitányt hívtam fel.
Én nem szeretek amögé bújni, hogy ilyenkor az eredmény nem fontos, természetesen fontos, mert az azt jelenti, hogy mi valamit nem jól kezelünk ebben az egészben, hogyha az eredmény nem úgy alakul, ahogy szeretnénk. Természetesen nem megyünk úgy bele mérkőzésbe, hogy szeretnénk elveszíteni, tehát akkor valami nem jól alakult, nem a mi szájézünk szerint sikerült alakítani az eseményeket, és ez nagyjából le is írja szerintem azt, ami történt. Én azt gondolom, hogy nagyon jól kezdtük az első harmadunkat, talán az itt játszott hatból a legjobb volt, és uralni tudtuk a mezőnyt egy nyilván nagyon erős válogatott ellen, ami egy tök jó kiinduló pont. Viszont utána megjött egy szélsőségesen bejátszott második harmad, ahol már sokkal többet hibáztunk, sokkal többet adtunk nekik, ezáltal kicsit elvesztettük ezt a kezdeményező fellépésünket, és lett belőle egy olyan mérkőzés, ahol pedig rohanni kellett az eredmény után, aminek ez a vége.
Svájc a világbajnokság helyszíne, ott Kanadában zárjátok a felkészülést, és akkor ugye még lesz jövő héten egy szlovéniai bledi mérkőzés a szlovénak ellen. A keret szűkítés az mikorra várható? Már ebben is rutinos vagy, mert ilyet is mondhatunk, hogy egymás után második Elit VB-re készülsz a válogatottal.
Mindkét óra előtt kénytelenek leszünk szűkíteni a keretem. Most még sok kérdés van, kisebb-nagyobb sérülések, ezek mikor jönnek rendbe. Amíg ezekre nem kapunk választ, addig nyilván nem fogjuk tudni a végleges Szlovéniába utazó keretet kialakítani. Meglátjuk, hogy mikor lesz pontos információ a kisebb sérülésekkel kapcsolatban, vagy bebizonyosodik, hogy tényleg kisebb, vagy esetleg van köztük nagyobb is. És ugye még van egy játékosunk, aki játékban, Valló Vilmos a finn döntőben, úgyhogy attól is függ, hogy ott hogy alakulnak majd a dolgok, és ő mikor tud csatlakozni, de még egyszer mondom, egy minimális szűkítést most kell eszközölni, majd a szlovén túra előtt, és utána majd a VB előtt még egyet.
Zárásul azt árul el, hogy mi a legnehezebb ilyenkor, tehát hogy jobb lenne, ha már kezdődne a világbajnokság, persze hát itt előbb mondtad, hogy Galló Vilmos még a finn bajnokság döntőjében, ő pedig azért meghatározó játékos emiatt is, meg enélkül is, szóval nyilván nem mindegy, hogy Gallóval vagy Galló nélkül, de hogy ez, mi a legfőbb cél a maradék két mérkőzésen a felkészülés során?
Hát ez sokrétű, vannak még taktikai dolgok is, meg technikai dolgok, amin szeretnénk csiszolni, csapattaktikai és egyéni taktikai is. Vannak olyan játékrészek, amivel nem is igazán foglalkoztunk, olyanok is, amelyel nagyon keveset. Nyilván, amivel nem foglalkoztunk, azok olyan terem dolgok, ami lehet, hogy előse fordul az egész világbajnokságra egyszer se, de ha előfordul, akkor meg nagyon nagy jelentősége lehet. És ezen kívül természetesen szerintem az a legfontosabb, hogy mi magunkról tanuljunk és találjunk megfejtéseket arra, hogy mitől lesz kiegyensúlyozottabb, határozottabb a teljesítmény, akit kontakt 60 percig.
A Honvéd bejutott a férfi vízilabda konferencia kupa fináléjába. Szívos Márton együttes az aténi döntő elődöntőjében 16-12-re verte a görög Apollon Szmirniszt. Most köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik, találkozunk.